Szerintem szépen a meghívást, fölkérést és főként izgalmas látni, hogy mennyire tág ez a mező, amiben mozgunk, hogy mennyien elférünk benne. Én is, mint ahogyan nagyon sokan a saját szűk kis területe felől beszélek erről a dologról. A 19. század közepén egyre gyakoribb azoknak a magyar irodalmi leírásoknak a sora, amelyek gazdasági piaci visszaélésekről tudósítanak, gyakran etikai mércét fűznek ezekhez. Közülük azokat a szerzőjogi visszaéléseket ismerjük talán a legrészletesebben, amelyek a szerzőjogi törvénytervezetek újabb és újabb kidolgozásaihoz, ma 84-es elfogadásához vezettek, és amelyekről magam is írtam részletesen korábban. Kevesebbet tudunk viszont átfogóan magáról a teljes jelenségről, és arról, hogy mire is lehetne használni ezeknek az egyre sűrűsödő gazdasági visszaéléseknek a különféle irodalmi megjelenítéseit. Noha mindez árulkodó jele lehetne a modern magyar irodalmi kapitalizmus látványos differenciálódásának, és egyben az ezekhez kapcsolódó gazdasági logikák elkülönböződésének. A mai előadásban arra teszek kísérletet, hogy az irodalmi kapitalizmus kárvesztetteiről, visszaéléseiről és ellenállóiról szóló korabeli diskurzus nyomán értelmezek néhány olyan logikát vagy fantomképet, amely talán segít a magyar irodalmi modernség bizonyos jelenségeinek differenciálásában. Végre megérkezett a már múlt év elején ígért, de a több ezer előfizető közönség által egész éven át hiába vált vendég, Sárosi Gyulának az ő albuma megjelent. Írta dühösen 1858 elején az időszak egyik fontos kiadványtípusának, a filantróp célú irodalmi kiadványoknak az első fénykorában az egyik sajtós kritikus, miután a meghurcolt, elszegényedett és ezért írótársa és az olvasók szolidaritására sikeresen támaszkodó Sárosi, végre megjelentette az által összegyűjtött anyagot. Az album tulajdonosul úgy tűn, mint a rossz fizető, aki új meg új terminus tűz, míg a hitelező, ezúttal előfizető végre megörül, ha hosszú türelem, sok bosszúság után pénze fejében valamit kap. Irodalmunk érdekében kívánatos volna, hogy így megjegyzésekre valahára szűnjenek meg okot a irodalmi vállalkozóink, és hogy gondolják meg, mi szomorú visszahatással vannak oly pontatlanságok a közönség irodalompártolási buzgalmára, ha nem csak fiatal, de még veteráníró sem pontos adott szavának a kitűzött határidőre megtartásában. Az így és hasonló eljárás visszavezető hatását gyakran évtizedek is ritkán törölhetik el, kétszeresen megbünteti ez magát éppen a mi irodalmunkban, hol a különben is még igen ifjú bizodalom az ilyen erkölcsi megrendítések által könnyen megsemmisülhet. Az 1850-es évek elejének közepének kétségkívül az egyik legfontosabb irodalmi hívószava a filantrópia, ennek a piaci konvertáló ereje indítja újra az 1850-es évek elején a szabadságharc után irodalmi életet, olyan kiadványok révén, mint például a Krieger könyv, a Részvét könyve, majd a Garai, meg a Vörösmarty elvák javára szervezett gyűjtésekben, illetve az írói segélylet megalakulásával soha korábban nem látott hirtelen intézményesülés jellemzi ezt a logikát. Nem véletlen tehát, hogy a kezdeti feltétlen lelkesedés épp a nagyszámú kiadvány, irodalmi és színházi filantróp esemény és a korszak viszonyaihoz képest igen nagy számú támogató, illetve kiemelt anyagitét nyomán hamar szkeptikusabbra vált. Ráadásul ezeknek a kiadványoknak nagy része a prenumerációs logika nyomán, mint egy megelőlegezte a pénzt és egyben a részben politikai kulturális ellenállásként is felépített bizalmat, épp ezért hatottak sokszerűen és váltottak ki nagy visszhangot, és nem utolsó sorban, hogy itt is láttuk a teljes irodalmi kapitalizmus működéséről szóló reflexiót, a kiadványok elodázása, az elszámolás transzparenciájának a hiánya, stb. Ez a helyzet nem csupán kiadványok kapcsán állhatott elő, mint a Sárosi album esetében, hanem az irodalmi karitativitás olyan kiemelkedő intézményeivel is megtörtént, mint az írói segélyegylet. És nem csupán arra nagyon sok helyzetre gondolok, amikor a segélyegylet bizalmas, titkos segítségnyújtási gyakorlata váltott ki kételyeket, és termelte ki ezáltal a szakmai titoknak, a számos más, az orvosira, ügyvédire, papírra hajazó hivatásosodási összetevőjét, hanem azokra a helyzetekre is, amikor a megsegített író, özvegy vagy leszármazott etikátlanul viselkedik, kiderül a segélyezés ténye, majd a botrány a diszkrét segélyezés gyakorlatát, és egyben az irodalmi piacnak azt a protekcionista logikáját is megkérdőjelezi, amelyet a segélyegylet képviselt. Ilyen helyzet az, amikor 1871-ben Szemvei Berta, az ismert reformkori író, a Pesti Napló első szerkesztője, az 1857-ben elhunyt Szemvei József lánya, hitelező galmadáját csapja be azáltal, hogy gróf Károly István titkos szeretőjének és jövőbeni feleségének mondja magát, hamisított levelekkel, váltókkal forgatja ki hitelezők sokaságát a pénzükből, és miután ennek nyomán börtönbe kerül és megőrül, felmerül, hogy az írói segédlet őt vagy a lányát segélyezze apjának egykor érdemei okán. Nyilván ez éles, heves vitát robbant ki az irodalmi protekcionizmus természetéről és határairól, az érdemek átszármaztathatásáról, meg hát az irodalmi kegyelet természetéről és piacosításáról. A Sárosi albumtól a Szemvei ügyig nem csupán azt látjuk, hogy hányféleképpen vitatják meg, és értelmezik újra az 1840-es évek védegyleti eszménye nyomán különös súllyal megjelenő irodalmi protekcionizmus, illetve a visszaélések és a hozzájuk kapcsolódó negatív érzelmek miként vezetnek ennek a mintázatnak a felnyílásához. Például ugyanettől az időszaktól kezdődik el a vita arról, hogy a szerzőjog, mint eleve védelmező jellegű logika határai meddig terjednek. A túlvédettség nem eredményezheti a kulturális kreativitás és képzelőerő megkötését, kit mennyire védjen a szerzőjog, csak a szerzőt vagy az olvasót is, tehát ezek a viták analógok, hogy hirtelen felnyúlik, vagy felnyílik valami olyan kérdés, ami eddig egyszerűen zárvány volt, vagy nem lehetett rákérdezni. Hanem ezen túlmenően a gazdasági természetű bizalmatlanság megjelenése az irodalmi közbeszédben, és ezzel együtt a gazdasági természetű kockázat, félelem, óvatosság, elégedetlenség, felháborodás, és egy sor más negatív érzelem képes megmutatni, hogy mennyire gazdag érzelmi kultúra épült ki a magyar irodalom korai piacosodása köré. A modern magyar irodalmi piac létrejötte, és ennek a modernizációs fordulatnak az érzelem története, az irodalmi piaccal kapcsolatos lelkesedés és fóbiák közti széles skálának a feltérképezése képes lehet megmutatni azt, hogyan az irodalmi hivatásosodás egyik kötőszövete pontosan ez a gazdag érzelmi kultúra. Ráadásul a negatív érzelmek, az úgynevezett dark feelings, a bizalmatlanság, vagy a potenciális bizalmatlanság is beárazzák magát az irodalmi bizalmat is. A 19. század közepén ennek a segítségével is körvonalazódik a profi írók és az etikus kiadók fantomképe, és alapvetően járul hozzá az irodalmi hivatásosodás minőségdiskurzusához az 1850-70-es években. Az érzelmek és az irodalmi kapitalizmus összefüggései, tehát távolról sem mellékes vetületei az irodalmi hivatásosodásnak, és a negatív érzelmek helyi értékének a feltárása messze menően tovább lendítheti az irodalmi professzionalizáció vizsgálatát. Néhány analóg vizsgálatot lent a sarokban a dián, amelyeket nem, főként nem irodalmi, de hasonló logikájú. Második kérdésem, hogy de valójában melyek is az irodalmi piacnak azok a visszaélései, amelyek köré egyre erősebb érzelmi kultúra épül ki ekkortájt? Vannak olyan jelenségek, amelyek jobban feltártak, és amelyek azért is jobban láthatóak, mert például egyszerre több tudományterület is érdeklődik irántuk az utóbbi évtizedekben. Ilyen például a szerzőjog története, ahol a 30-as évektől kezdődően rendkívül részletes viták folynak a visszaélésekről, és már az 1880-as évek közepéig nincsen szerzőjogi törvény, de épp ezek a viták, azaz az úgynevezett negatív irodalmi kapitalizmus, például az irodalmi kalózkodás számtalan esete és vitatott formái, azaz még az is vitatott ekkortájt, hogy adott formái kalózkodásnak számítanak-e vagy sem, az irodalmi felolvasásokon elhangzó versek közlése például napilapokban, a rövid irodalmi szövegek utánközlése, sajtóanyagok másodközlése, stb. Az, amin keresztül látni a modern szerzőség kiépülését, a modern szerzőjogi törvény, azaz a modern intézmények megjelenése előtt is. Ami viszont most engem ennek az előadásnak az erejéig jobban foglalkoztam, hogy nagyon gyakori, hogy ezekhez a visszaélésekhez, ekkor tehát vagy nincsen nyelvük még, vagy pedig olyan speciális szótárral beszélnek róla, amelyet újra fel kell fedeznünk, mert az irodalom történetben sokok miatt zárvány maradt. Például, mert adott típusú irodalmi piaci jelenségek eltűntek, vagy egyszerűen nem léteztek kutatások róla, nem hozták szóba őket, nem váltak az élő irodalomtudományi eszmecserék részévé. Hadd mutassak meg néhány olyan zárványt, ami ugyan láthatatlan maradt. Némelyikről például azt feltételeztük, hogy ez csak a nyugati irodalmakban lelhető fel, és hát orientalizáló vagy öngyarmatisító módon némiképp láthatatlanná tettük, őket megfosztottuk attól, hogy felfedezzük és megértsük ezáltal a magyar irodalmi piacosodás és kapitalizmus 19. századi történetét. Tehát egy picit azt sugaltuk, hogy bezzeg már ezek is csak nyugaton vannak, meg már le vagyunk maradva ilyen ügyekben is. Ott nyilván nagyobb pénzek forognak az irodalom körül, mint ahogy egyébként igaz is adott esetekben. Következésképpen számos ottani jelenség, amely egyébként transznacionálisnak tűnik, nem érvényes a magyar irodalomban. Ez egy ilyen a többes szerzőség, a szellemírás, a ghostwriting, vagy az irodalmi négerek, ugye ez ugyanaz a jelenség. Többféleképpen nevezik, mi a félrevezető, ugye a 19. század közepén szellemíráson mást értenek, ez egy utólagos későbbi elnevezés. Ez tabu kérdésnek számított a 19. század második felének magyar irodalmában is. Emiatt könnyen azt hihetnénk, hogy nem voltak magyar August Maki, ebből meg egyenesen a magyar irodalmi kapitalizmus kezdetlegességére, vagy idézőjeles csökevényességére következtethetnénk. Noha bizony voltak ilyenek, csak épp másként nevezték őket, és emiatt nehezen felfejthető a történetük. Például a Palaszt nagy lexikonának az indulásakor egyenesen a vállalkozás kommentáló reklámszövegként kerül elő a korábbi évtizedeknek ez a gyakorlat, és itt a dián is idézem, a reklámszöveget, nézetileg egy kritika volt, vagy ajánló volt magáról a lexikonról, és utólag hát jó érzékkel, üzleti érzékkel beemelték a lexikonnak a kiadói a lexikon reklámszövegébe. Nagyon ismerettes okok azok, amelyek jó és teljes magyar lexikon megjelenését elodázták. Az egyik a szakerők mellőzése, a másik az irodalmi albérletek rendszere. Mindenik már jókor a számú irodalmi botrány okozója lett, és főként az irodalmi, úgynevezett irodalmi szobaurak egy-egy fordításukban, mert ők csak fordítanak és nem írnak, több klekült frigyest vittek bele, ugye ez egy Leiter Jakab, mint amennyit az újságírás lázas munkája éveken át produkált. És ismerni olyan forrásokat is, amelyek egyenesen néven neveznek magyar szellemírókat, köztük igen híreseket. Idézem, nálunk is voltak olyan jeles írók, akik csak készanyagot tudtak mesterileg csoportosítani, és mindjárt kényelmetlenül érezték magukat, a szállítóik felmondták a szolgálatot. Hogy egyebet ne említsünk, ilyen irodalmi albérletet tartott fenn, és jön az öv alatti szúrás Salamon Ferenc is, mester a stílnek, aki azonban fázott attól, hogy maga írogasson ki adatokat az oklevelekből. Idézetben. A jelenséget a korabeliek még irodalmi kuli néven is ismerik és emlegetik. De hasonló nagy léptékű visszaéléseket lehetővé tevő rendszer a fordítások ügye, hogy bizonyos típusú visszaéléseknek még nevük sincsen, körülírják őket, és ez egyszerre árulkodik a terület korabeli relatív szabályozatlanságáról, de ugyanakkor a fordítók peremhelyzetéről is. A Corvin 1896-ban a Magyarországból veszett rövid cikket arról, hogy a német irodalomban a kiadók miként használják ki a kezdő vagy aspiráló fordítókat, és hát implicit módon elkezd csak úgy mellékesen arról beszélni, hogy hát ennek egy vetülete felfedezhető a magyar irodalomban is. Azt mondja, hogy a Németországban igen kevés könyvet vesznek az emberek, ez az összes kiadók és könyvkereskedők általános panasza, kieszelnek tehát mindenféle módot, hogy a vásárlókat becsapják és érdeklődésüket felkeltsék. A jutalomkönyvek és rejtfény megfejtések nem vonzanak többé, ezt a módszert különben is csak füzetes kiadványoknál és folyóiratoknál lehetett alkalmazni. Egy hamburgi könyvkiadócég, tehát újabb is igen jövedelmező módszert teszelt ki, hirdetések útján keres hölgyeket és urakat, hogy azok minden élő nyelven fordítási próbákat nyújtsanak be a kiadóhivatal által megjelölt, és természetesen általa kiadott könyvekből, a könyvára jó vastag betűkkel, 2-3 márkával van megjelölve, és hát a szegény fordítók bizony megvásárolják ezeket a könyveket, és várják a fölkérést, hogy majd jövedelmező megbízást kapjanak, és itt jön a dolog lényege számomra, hogy a magyar utalás is beszűrelkedik ide. A mi kiadóink egynémelyike még ennél is megvetendőbb módszert talál ki. Értéktelen, használhatatlan, rossz fordításokat adnak ki csomószámra, és mert tisztességesebb, jobb fordítókat fizetni nem tudnak, és nem akarnak, fordítójukat, akik sem az illető idegen, sem a magyar nyelvet nem tudják, Szászk, Gyulaip és más ezekhez hasonló nevek alá bújtatják, és itt szóvá teszi, hogy ezek az emberek nem szólalnak föl. Ugye látható, hogy hogy kezdődik el a fordítók prekarizációjáról való nagyon korai és izgalmas gondolkodás. De ugyanilyen beszédes az irodalmi proletariátusnak a fogalom története. A képzet már a 48-as sajtótörvény elleni panaszokban előjön, látjátok, látják itt a diár, hogy az új törvényjavaslat szerint önállólag időszaki sajtót csak azt használhatja, kinek legalább 10.000 forint készpénze van, a többi mind csak irodalmi proletariátusra van károsztatva, de a század közepén még gyakran a bármilyen munkát elvállaló irodalmi bértolnoknak a szinonimája. Idézek egy másik helyről, meggyőződését mellékes dolognak nézvén, tollát árugyanánt vására hozza, annak adván el ki, legtöbbet fizet érte, mondják a 60-as évek végén. Tehát az identitását, arcát, karakterét veszített, vagy elnyerni sem tudó, másik árnyékában dolgozó, névtelen kiszolgáltatott, és épp ezért másokat könnyen kiszolgáló irodalmi munkás képzetét sokan a korban rosszallólag a sajtóhoz kötik, a sajtót médiumként hibáztatják magáért, a jelenségért, és az irodalmi korrupciót a politikai társadalmi korrupcióval szoros összefüggésben írják le. Így tesz például Lauka Gusztáv híres visszaemlékezése a 30-as, 40-es évek írói díjazásáról szóló tárcasorozata, amelyben egyenesen arról beszél, hogy idézem, az irodalmi proletariátus a lapirodalom teremtette. De mire jók, minek a megértésére, vagy minek a megértésére is használhatók a magyar irodalmi piacnak ezek a negatív szereplőtípusai, története, jelensége, amelyeket sorjázhatnék ide, de nem mutatlak erről ezzel titeket. Több dologra is. Mindenek előtt érzékenyen jelzik a szellemi munka, mint munkaforma teljes spektrumának a kiépülését. Az ezzel való visszaélések regisztrálása és az irodalmi munka történetének szerves része, hiszen ezáltal érthető meg a modern irodalmi szürke és fekete piac rendszere. De a fehér galléros irodalmi bűnözés és bűnözők feltalálása is pontosan jelezheti az irodalmi piacosodás új fázisait, ezekről beszéltem gyakorlatilag. Eddig amellett érveltem, hogy a 19. század irodalmi modernség megjelenését, új fázisait és belső rétegződését az irodalmi kapitalizmus negatív szótáraiból, jelenségeiből és az ezekhez kapcsolódó érzelemtörténetből is lehet és érdemes kikövetkeztetni. Csak hogy az irodalmi kapitalizmus leglátványosabb fordulatainak egyike, és harmadik lépésként engedjétek meg, hogy erről beszéljek, a 19. század második felében végén nem annyira az irodalmi piac visszaéléseinek kritikájából, hanem egyenesen a teljes irodalmi piac és kapitalizmus tagadásából nő ki. A modern irodalmi lapkultúra egyik legizgalmasabb jelensége azoknak a lapoknak a megjelenése, amelyek az irodalmi sajtóipar felfutásának időszakában időszemléletükkel, materialitásukkal, világképükkel, szerkesztési megoldásaikkal egyaránt tagadják az irodalmi kapitalizmus logikáját, és szembe mennek vele, vagy kitérnek előle. Vagy, ahogy amit sugallom a dián, egyszerűen ezzel a tagadással egy új piacérést hoznak létre, vagy laknak be, vagy domestikálnak. Vannak olyan főként francia vagy angol sajtó vagy irodalom történetek, itt látok néhányat a dián, amelyek egyenesen a modernizmus kezdeteit kapcsolják ezekhez a típusú lapokhoz. A magyar vagy a román sajtó vagy irodalom történetben nincs önálló nevük, nem szerepelnek önálló kategóriaként, nem épül rájuk az általam eddig mutatott értelemben korszakhatár, noha megfontolandó lehetne, hogy az összehasonlító példák nyomán aprólékosabban szemügyre vegyük őket. Az angol sajtó és irodalom történetben részben Ezra Pound híres esszéje óta, itt a bal oldalon, itt a Periodicalnek, a franciában hasonlóan egy híres bibliográfia nyomán nagyon koráról Petit Revue-nek nevezett lapok közös vonása, hogy szembe mennek a piaci logikával. Legtöbbször alapítóik és szerkesztőik tartják fenn őket, igen alacsony példányszámban jelennek meg, és az sem ritka, hogy egy személyes vagy szűkebb kísérletező közösség fórumává váljanak. Megjelenésük szembe ment a modernség gyorsaságkultuszával és az emögött álló piaci logikával. Egyfajta korai slow movement vagy slow culture részeiként nagyon szabálytalan, néha kiszámíthatatlan időközökben jelennek meg, felrúgják a határidő modern irodalmi fétisét, és nem a megjelenés határidejéhez alakítják hozzá a lapot, hanem az alkotás logikájához. A nyomdászok nagyon gyakran nem tudnak mit kezdeni a kiadói gyakorlatukkal, a megjelenésüknek a piaci alapú sajtó periodicitását felrúgó megoldásaikkal, a különleges nyomdai kéréseikkel. Például azzal, hogy teljességgel egyéni a formátumuk, elugaszkodik az irodalmi kiadványok klasszikus nyomdai formátumairól, vagy újraalkotja az irodalmi szöveg és illusztráció kép viszonyát. nagyon gyakran ezek a kiadványok épp azért indulnak így, mert szerzőik, szerkesztőik eleve kiszorultak az irodalmi piacról. A klasszikus, az irodalmi piacosodás logikáját követő irodalmi sajtótörténeti nagy elbeszélések számára néha ezek értelemszerűen a peremen helyezkedtek el, hiszen kisebb körökben terjedtek, kérészéletűek voltak, rendszertelen megjelenésűek voltak, eleve kevesebb szerzőt és olvasót vonzottak, mint a tőkeerős, gyakran irodalmi trösztök részeként terjesztett irodalmi lapkultúra darabjai. De mivel eleve szabadok voltak az irodalmi lapkultúra konvencióitól, az irodalmi innováció számos fordulópontja köthető hozzájuk, a szimbolizmus történetétől az avantgárd újításokig, vagy épp a komparatisztika intézményi fordulatáig. Az első nemzetközi komparatisztikai laptól, az összehasonlító jomtörténelmi lapoktól, vagy 1879-től használt nevét Acta Comparationis Literam Universalumtól, a New Freewomanig, vagy épp a Lüdekadánig, a Tettől a Nyugat korai darabjain át a Le Chat Noirig, ezeknek a lapoknak és a működésükbe kódolt kapitalizmus kritika segítségével érzékenyen elbeszélhető az irodalmi modernség, sőt az irodalmi modernizmusok számos európai fordulópontja és kísérletező szellemisége. Az ő esetükben az irodalmi piacnak már nem feltétlenül a negatív szótárát és jelenségeit látni, hanem egyenesen a korai radikális megkérdőjelezését. Az utóbbi másfél, hogy itt egyfajta zárszóként bókoljak a konferenciának, és őszintén és a szervezőinek is, az utóbbi másfél évtized egyik fontos újrafelvezetése volt a klasszikus magyar irodalomban annak az újólagos tudatosítása, hogy az irodalmi modernizáció egyik fontos kerete az irodalmi piac. Ez a többek által, például Hites Sándor, Szilágyi Márton, Hassági Ágnes, Császvai Tünde, Szajbi Imre, Török Zsuzsa és mások által többféleképpen szóba hozott kérdésre támaszkodva, és lehetett akkor a sikere Margócs István Petőfi monográfia egyik sokat idézett fejezetének, a Petőfi és az irodalmi gépezetnek, ami az író Petőfi tudatos modern gazdasági szereplőként értelmezte. Mára már egyértelműen látható, hogy még viszonylag szűz terep az, hogy ez az irodalmi piac vagy kapitalizmus milyen gazdasági eszmetörténeti logikák mentén szerveződik, hogyan mondható el a története, egyáltalán milyen jelenségek azok, amelyek mérvadóak lehetnek ebben a történetben, hol vannak ezeknek a jelenségeknek a forrása is, stb. Sorolhatnánk a kérdéseket. Például egyetlen mintázatként írható le az irodalmi protekcionizmus vagy többszálú történet. Mennyire látunk minőségileg mást belőle akkor, ha más és más lépték vagy forrástípus felül vesszük szemügyre. Petőfi védegyleti dala más mond róla, mint a szerzőjogról szóló országgyűlési viták, vagy a védegyleti lelkesedésből következő nemzeti protekcionizmus ugyanannak a történetnek a része lehet-e, mint az irodalmi filantrópiának általam ma és a múlt héten szóba hozott visszaélése és kárhoztatása. Ha jól érzékelem, ott tartunk mára, hogy nem csak az a novum, hogy az irodalmi modernizáció és gazdasági modernizáció jelenségei akár a 19. század közepén is összefüggnek, hanem az is, hogy hogyan függnek össze. Az ezekhez hasonló kérdéseknek is létrejött végre a saját piaca. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet.